Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Varga Mónika vagyok. Október 7-én a Hamas palesztin terrorszervezet meglepetésszerű támadást indított Izrael ellen. Ezek után azonnal megugrott az olajára. A konfliktus eszkalációja esetén pedig még nagyobb drágulás várható. Ez a háború újabb energiaválságot hoz? Erre keressük a választ Tatár Mihállyal, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzőjével. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
A beszélgetést október 18-án reggel rögzítjük. Izrael nem egy jelentős olajtermelő ország, a megtámadása hírére akkor miért emelkedett mégis az olajára?
Van egy ilyen, hogy is mondjam, hagyományos koreográfia az olajpiacon, amikor van egy ilyen közel-keleti katonai fellángolás, akkor az olajára rögtön megugrik, hogy az olajpiac bizonytalan benne, hogy lesz-e eszkaláció, és amikor kiderül egyébként, hogy további államok nem keverednek bele, főleg olajtermelő államok, akkor az olaj szép lassan visszakorrigál oda, ahonnan indult. Ez a normális koreográfia. Ez már csak ezért is így van, mert hogyha belegondolunk, akkor van egy ilyen politikai koreográfia is, tehát ha néhány héten át mennek katonai hadműveletek a közel-keleten, akkor egy idő után a Washingtonból, Brüsszelből és az arab kormányok felül érkező nyomás olyan nagy, hogy azért záros időn belül beszüntetik ezeket a hadműveleteket a felek. Na most ez nem egy ilyen helyzet, tehát ez egy teljesen új kategória, ami most elkezdődött a 2005-i terrortámadás után. Izrael elhatározta, hogy bármilyen áron és bármennyi idő felhasználásával megsemmisíti a Hamaszt, aminek könnyen a következménye lehet, hogy több ország is bekapcsolódik, ugye elsősorban a libanoni Hezbollah katonai szervezetre kell gondolni, és a mögött álló Iránra. Na most Irán viszont már olajtermelő ország, elég kritikus is most a szerepe az olajpiacon, illetve nagyon nehéz elképzelni, hogy ha Irán bekapcsolódik, akkor Szaúd-Arábia és az Egyesült Államok hogy fog kimaradni. És ez a kockázat az, amit az olajpiac ilyenkor igyekszik beárazni. Egyébként tulajdonképpen nem is történt jelentős emelkedés relatíve, hiszen egyelőre még úgy gondolja az olajpiac, hogy a nagyon-nagyon aktív amerikai diplomácia megakadályozza, hogy kiszélesedjen a háború. Az elmúlt héten gyakorlatilag az amerikai külügyminiszter minden létező közel-keleti fővárost felkeresett, néhányat többször is. Amikor megkérdezték tőle, hogy hány országban járt eddig, akkor nem tudott válaszolni, mert olyan sokban. Ma érkezik Biden elnök Izraelbe. Tehát reméljük, hogy ebből nem lesz egy kiszélesedő háború. Ha viszont lesz, akkor az olajpiac, mint minden piac, rögtön a legrosszabb forgatókönyveket fogja beárazni, és akkor az egy kemény menet lesz.
Tehát, hogyha mondjuk megindul az izraeli szárazföldi offenzíva, akkor újabb jelentős drágulás jön majd.
Igen, itt nem is a szárazföldi offenzíva a kérdés, hanem az, hogy Irán és a Hezbollah bekapcsolódik el. Ugye Iránnak is és a Hezbollahnak is nagyon fejlett és nagyszámú rakétája és drónja van. A fő megoldásuk, hogy úgy mondjam, hogy ártsanak az Egyesült Államoknak és Izraelnek az, hogyha például elkezdenek szaudi olajlétesítményeket támadni ezekkel a rakétákkal és drónokkal. Ugyanúgy van a Hormuzi szoros, ez egy nagyon szűk átjáró, ahol a közel-keleti olajszállítások történnek az óceán felé. Ezt nagyon könnyű lezárni katonai eszközökkel.
Ugye a világszerte tengeren szállított kőolaj több mint egy harmada itt halad át.
Igen, és ez egy nagyon szűk terület. Itt már voltak nagy elakadások, szimplán balesetből is, amik egy-két napokra leállítják a fél olajpiacot. Ez egy stratégiailag nagyon kritikus hely. Nyilván ezt mindenki más is tudja, tehát az Egyesült Államoknak most már a második repülőgép hordozó flottája tart a térség felé. Én gyanítom, hogy több is fog érkezni. Jelentősen növelik az amerikai hadsereg létszámát a térségben. Tehát azt látjuk, hogy ha ez tartósan elhúzódik ez a hadjárat, akkor itt nagyon könnyen beindulhat egy dominó.
Akkor ellátási problémák is jelentkezhetnek? Tehát nem feltétlenül csak a drágulás lesz az egyetlen gond?
Az ellátási problémák azért ahhoz nagyon sok mindennek kell történnie. Szerencsére nagyon sok helyről jön az olaj, többek között az Egyesült Államokból is Európába. Jelenleg egyébként az Egyesült Államok olajexportjának majdnem a fele az Európába érkezik. Tehát attól nem kell tartani, hogy üresek lesznek a benzinkutak, az viszont egy lehetséges és nagyon rossz forgatókönyv, hogy az olajpiac elkezd rosszul működni, tehát vár az olyan kockázatokat, hogy mondjuk egy új rekord olajárfolyamra kerülünk, mondjuk 150 dolláros olajára, ugye jelenleg még 90 dollár alatt van az olajár. Reméljük, hogy erre nem kerül sor, de az elég érzékeny veszteségeket fog okozni a gazdaságoknak. Azonnal megérezzük a benzinkutakon, és az az inflációs hullám, amit 2022-ben láttunk, az ilyen reggeli tornának fog tűnni ahhoz képest.
Magyarországon egyelőre még nem érzékelni az üzemanyagoknál a drágulást, sőt, talán még csökkent is az ár. Később gyűrűzik majd be hozzánk ez az áremelkedés, amit már a világpiacon elindított az izraeli konfliktus?
Igen, szeptemberben már volt egy nagyon jelentős olajárdrágulás, azt mindenki érezte, és hát látszott is a megrökönyödés. Egyébként nem csak Magyarországon, hanem világszerte. Tehát ugye a jegybankok a Fedtől, a japán jegybankon keresztül az MNB-ig mind azon dolgoznak 2022 óta, hogy a lehető leggyorsabban leszorítsák ezt a tavalyi inflációs hullámot, és akkor hirtelen jött ez a meglepetés az olajpiacról. Ennek senki sem örült, és sajnos azt látni kell, hogy ez a közel-keleti fellángolás egy nagyon rossz pillanatban jött egyébként, tehát az olajpiac amúgy is egy nagyon egyensúlytalan állapotban volt. Ennek több összetevője van, az egyik és a legfontosabb az olajpiaci háború, amit a nyugat vív az orosz-ukrajnai támadás óta. Ugye a nyugat megpróbálta számtalan szankcióval és mindenféle más korlátozással leszorítani az olajnak az árát, hogy megfossza az orosz államháztartást a bevételektől, tehát arra kényszerítse, hogy hagyja abba az ukrajnai hadműveleteket, és közben Amerika egy történelmi csúcsra futtatta az olajtermelését, és az amerikai olajtartalékból beavatkozások útján igyekezett leszorítani az olaj árát. Egy nagy kérdés lesz, ami majd utólag valószínűleg történészek fognak vitatkozni, hogy miért gondolták, hogy az olajtermelő államok ebben majd úgy simán belemennek. Ugye Moszkvának eleve érdeke egy nagyon magas olajár, de ott vannak az arab termelő országok is, akik egyébként ugye a saját nézőpontjukból miért vállaltak be volna súlyos anyagi veszteségeket azért, hogy Oroszországot tétre kényszerítse a nyugat. Ugye ezek a nagy arab olajtermelő országok nagyon függenek ezek az olajbevételektől. Például Szaúd-Arábiában a szaudi 2030-as hatalmas építkezésekhez. Arra kell gondolni például, hogy az üres sivatagban építenek 10 millió főre tervezett városokat a semmiből, több ezer milliárd dolláros befektetésekkel. A szaudi költségvetés például 85 dollár alatt nem is stabilizálható. Elég súlyos naivitásról árulkodik, hogy feltételezték nyugati döntéshozók, hogy az arab országok beleegyeznek abba, hogy lefelezzék mondjuk az olajárakat.
Hogyan reagált, vagy hogyan reagálhat az izraeli konfliktusra Oroszország? Ez a helyzet akkor kedvez Moszkvának? Hiszen hogyha visszafogja a termelését, akkor még feljebb sófolhatja az árakat.
Igen, hát biztos, hogy nem szomorkodik. Önmagában olajár emelkedésre nem volt közel-kelet irányból szüksége, hiszen az olajár már emelkedett. Ha belegondolunk, nyár elején 65 dollár körül járt az olajára, és 40%-ot emelkedett szeptemberre. Emögött főleg az áll, hogy az OPEC visszafogta jelentősen a kitermelését. Most már ott tartunk, hogy az orosz és szaudi termelés visszafogással együtt napi több mint 4 millió hordó kitermelés hiányzik az olajpiacról. Ugye ez találkozik azzal egyébként, hogy az olajpiacon a világ olajfogyasztása folyamatosan és megállíthatatlanul nő. Éppen most augusztusban ért egy új történelmi rekord magasságba, napi 103 millió hordóra. Most ez a rekord olajkereslet a világban találkozik az OPEC-nek a visszafogott termelésével.
Az OPEC, tehát a kőolaj exportáló országok szervezete az izraeli konfliktus hírére még inkább visszafoghatja a kitermelését? Tehát nyilván nekik is az az érdekük, hogy minél magasabb legyen az olajár.
Igen, az OPEC érdekelt abban, hogy stabilan magasan olajárak legyenek. Abban azért nem érdekelt, hogy az egekbe szökjenek az olajárak, és ez a saját ügyfeleiknek is olyan gazdasági károkat okozzanak, hogy csökkenjen az olajkereslet a világban. Abban pedig ugye végképp nem érdekeltek viszont, hogy beinduljon egy általános közel-keleti dominó. Tehát érdekeltek a magas olajárakban, olajpiaci káoszban már nem érdekeltek. Visszatérve Moszkvára, nyilván az még számukra egy örömhír, hogy az Egyesült Államok figyelme áthelyeződött a közel-keletre, katonailag is, pénzügyi támogatásokban, hadi anyagban is, ugye átirányítottak nagyon sok szállítmányt a Izrael felé Ukrajna irányából. Nyilván ez nem segíti az ukrán célok elérését.
Esélye sincs most akkor az iráni olajszankciók feloldásának? Ugye korábban az egyre dráguló olaj miatt sokan reménykedtek ebben, hiszen ez mondjuk letörhetné az árakat.
Igen, Irán ugye hosszú-hosszú évek óta nagyon erős szankciók alatt van. Kis túlzásra azt mondhatnánk, hogy semmi sem csinálhat a nemzetközi gazdaságban. Ehhez képest viszont pont az olajpiaci Oroszország ellenes hadviselés miatt az Egyesült Államok csöndben megengedte Iránnak, hogy felfuttassa az olajtermelését, ami most jelenleg 5 éves csúcsponton van, és hozzájárul ahhoz egyébként, hogy az OPEC ennél jobban még nem tudta feltornászni az olajárat. Viszont ugye felmerül a kérdés, hogy ha kitör egy súlyosabb közelkeleti háború, akkor miért hagyják egyébként Iránnak, hogy exportáljon olajat és nagyon magas bevételekre tegyen szert?
Gyakorlatilag ebből finanszírozza a háborút.
Igen, itt kicsit ugye a Washington a saját kezébe harapott bele. Most nagyon erős kétpárti nyomás van a Biden adminisztráción, hogy tartassa be végre ezeket a szankciókat. Meglátjuk, hogy melyik irány fog győzni. Egyébként ugyanez a helyzet Venezuelával is, ahol szintén most már évtizedek óta Venezuela elvileg sem ennyi olajat sem exportálhat, és most éppen megegyezik Washingtonnal, hogy kiengedik az olajszankciókból, azért cserébe, hogyha úgy csinál, mintha lennének szabad választások az országban.
Tehát akkor garantált a drángulás az olajpiacon, meg lehet azt most becsülni, hogy mondjuk a következő hónapokban, akár jövő év elejéig mennyivel drágul az olaj?
Nem szeretnénk nagyon drámai lenni, már csak azért sem, mert ugye itt nincsenek előre rögzített forgatókönyvek. A gazdasági nagy szereplők kezében, tehát a nyugat kezében vannak eszközök, hogy mérsékelje a problémákat. Tehát így például még, ha már nem is sok, de még mindig van az amerikai stratégiai kőolajkészletben. 40 éves mélypontra került az elmúlt másfél évben ez a stratégiai kőolajkészlet, de még mindig lehet belőle árakat lenyomni a világpiacon, ha úgy alakul. Nagyon erős diplomáciai aktivitást folytat a nyugat, hogy ne szélesedjen ki a háború, illetve egy adott ponton elképzelhető mondjuk, hogy Szaúd-Arábia úgy dönt, hogy már annyira veszélyes számára a közelkeleti helyzet, hogy inkább saját maga fogja megnövelni a kitermelését. Tehát nem arról van szó, hogy itt elkerülhetetlen dolgokról beszélünk, de sajnos benne van, hogy egy kiszélesedő háború mellett az olajár egy új csúcsra fog szökni, ami azt jelenti, hogy világszerte megdrágulnak az üzemanyag és vegyipari és minden más ipari bekerülési költségek, egy újabb inflációs hullámot generálva, ami egyébként, ugye láttuk Németországban is, hogy ő magában az, hogy nincs orosz gáz és olaj, az csinált Németországban egy recessziót, egy elhúzódó recessziót, ahol az energiaintenzív ipari termelés körülbelül 20%-ot csökkent egy év alatt. 20%-ot, ugye a világ egyik vezető export hatalmáról beszélünk. Most képzeljük el, hogyha egy ehhez képest kétszer akkora energiapiaci drágulás következik be.
Ez a Geotrendek.
Az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
Vendégem Tatár Mihály, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője, akivel az izraeli konfliktus gazdasági következményeiről beszélgetünk. A földgázára is több mint 40%-kal emelkedett a múlt héten az európai piacon. Ez is az izraeli konfliktus eredménye?
Igen, itt volt az eseményeknek egy szerencsétlen együttállása. Ugye volt egyrészt a közelkeleti helyzet. Ugye közvetlenül nem sok minden történt gázügyben. Az izraeleknek le kellett állítanunk egy jelentős gázmezőt, és akadoznak gázszállítások a közel-kelet felől. De ezek nagyon átmeneti és nem jelentős hatások. Ami itt súlyosabb, az a hosszú távú következménye ennek, tehát hogy ami történt az ukrán-orosz háború után, hogy az EU gyakorlatilag leválasztotta magát az orosz gázszállításokról, néhány kivételtől eltekintve. Annak az lett az egyenes következménye, hogy az EU most két irányból kapja, kicsit leegyszerűsítve a gázt, az Egyesült Államokból és a közel-keletről elsősorban, Katárból, Ománból, az Emirátusokból. Hogyha ezekkel a gázforrásokkal is lesz valami, kevésbé valószínű, hogy ott ténylegesen katonai cselekmények történnek, de sosem kizárható.
De akár a szállításokban is lehet, a gázszállításokban is lehet fennakadás.
Igen, vagy egy sokkal egyszerűbb lehetőségek is fennállnak, amire még nem gondolunk, mert nem volt rá példa mondjuk. Az EU-Izrael támogatás ügyében összeveszik ezekkel a gázszállító országokkal, amik egy gázembargót indítanak az Európai Unió ellen. Ennek egyébként nagyon méreható következménye lesznek hosszú távon. Ugye láttuk mind a tüntetéseket a nyugati fővárosokban a Hamász mellett, és ugye az EU külpolitikában is megfigyelhető volt. Egyébként számomra döbbenetes volt, hogy Borrell, az EU fődiplomatája nyilatkozott egy olyat, hogy most már Kínának komolyan kéne vennie az EU-t, mint geopolitikai hatalmat. Ugye önmagában érdekes, amikor egy geopolitikai nagyhatalomnak nyilatkoznia kell, hogy ő egy geopolitikai nagyhatalom, de ráadásul közben megtörtént ez a brutális terrortámadás is, az EU kiállt Izrael mellett, majd rögtön utána az EU diplomaták elkezdték fejtegetni, hogy azért ez így nem lesz jó, olyan dű árad az arab országokból, akiktől az EU most már kritikus mértékben függ, hogy nem lehet velük összeveszni. Az Európai Unió már nem engedheti meg magának, hogy összeveszten arab országokkal. Ez egy hosszabb távú következmény, nem is beszélve arról, hogy az EU-nak voltak nagyon ambiciózus elképzelései, hogy például ő majd libanoni, izraeli és más térségbeli gázmezőkről fog egyiptomi vezetékeken keresztül, egyiptomi kikötőkből LNG-ként gáz szállítani mondjuk olasz kikötőkbe. Na most ezek az elképzelések most mind mentek a levesbe.
Tehát akkor a drágulás itt is borítékolhat, és akár mondjuk itt konkrét ellátási problémák is lehetnek, hogyha tényleg nagy az eszkaláció.
Igen, fontos hangsúlyozni, hogy nagyon sok helyről lehet gázt vásárolni, tehát attól még, hogy egy irányból kiesik a gáz, az nem egy nagy probléma. A nagy probléma az, hogy mindenki más is a világpiacon ugyanezektől a szállítóktól vásárol, tehát egy kicsit olyan helyzet alakulhat ki, ha eszkalálódik ez a közel-keleti háború, mint a Covid idején a maszkokkal, hogy nem az a gond, hogy a világ ne teremelne elég maszkot, hanem mindenki ugyanazokat a maszkokat akarja ugyanakkor. Volt egy másik probléma is a gázpiacon, ugyanekkor, ami miatt történt ez az ár megugrás, hogy a finn észt gázvezeték hát kikapcsolódott, és a finnek előzetes eredményei szerint ez egy szabotás volt. Ugye a piac, ahogy mondtuk, alapvetően úgy működik, hogy a piaci szereplők gyűlölik a bizonytalanságot, és mindig a legrosszabb forgatókönyvet árazzák be. Itt felmerül az a kérdés, hogy ha ez egy tényleg egy szabotás akció volt, akkor miért ne tudna mondjuk télen minden második héten egy másik gázvezeték is felrobbanni. Ugye reméljük, hogy nem így lesz, illetve nyilván most nagyon nagy erőfeszítések fognak történni a NATO házatáján, hogy ezeket a vezetékeket megvédjék, de ez egy olyan lehetőség, ami mondjuk még nem létezett a háború előtt.
Egyéb fontos nyersanyag is érkezik a Közel-Kelet térségéből, vagy milyen további gazdasági hatásai lehetnek ennek a konfliktusnak?
A személyi áldozatokon túl a fő áldozata ennek a terrorakciónak volt, az az Ábrahám folyamat. Aki nem hallott még róla, ez egy 2020-ban megindult közel-keleti megbékélés és gazdasági folyamat.
Ugye egy kétoldalú megállapodásokról van szó Izrael és egyes arab államok között.
Igen, Izrael, az Emirátusok és Bahrein között indult meg, de fokozatosan, ezek amerikai védnökség alatt folynak ezek a megállapodások, fokozatosan csatlakozott Marokkó, Szudán, és hát de facto nem hivatalosan, de benne van Jordánia, Egyiptom, és ami a legfontosabb, Szaúd-Arábia is. Itt Szaúd-Arábia a legfontosabb, hiszen Szaúd-Arábia a Közel-Kelet leggazdagabb és legbefolyásosabb arab országa. Ha Szaúd-Arábia egy hivatalos békét köt Izraellel, és elkezd egyfajta gazdasági integrációt, tehát kereskedelmi megállapodásokat kötni és beruházási megállapodásokat, az láncreakciószerűen egy gazdasági integrációt indított volna be a Közel-Keleten. Nagyon valószínű, nem tudhatjuk, hogy milyen mértékben játszott szerepet a Hamas akciójában, de nagyon valószínű, hogy a stratégiai célok között ez is szerepelt, tehát hogy ne legyen egy szaudi-izraeli megbékélés. Gondoljunk bele, hogyha kitör egy relatív béka a Közel-Keleten, ugye a Közel-Keleten a békét máshogy kell érteni, mint Európában, de kitör egy relatív béka a Közel-Keleten, akkor a Hamaszra nincs szükség, egy terrorszervezet nem adóbevételekből finanszírozza magát, hanem szponzorai vannak, akik érdekeltek a támadásaiban, hogyha ez a béke folyamat úgy igazán lendületet kaphatott volna, akkor a Hamasznak a létezésének a célja is megszűnik, és hirtelen érdekelt lehetett volna abban, hogy állam alakuljon.
Ennek az Ábrahám szerződések gyakorlatilag megszűnésének, vagy akár az egész konfliktusnak milyen hatása van az egész világgazdaságra?
Itt ugye vannak a rövid távú meg a hosszú távú hatások, és ugye még egyszer fontos hangsúlyozni, hogy akkor, hogyha ez a katonai konfliktus kiszélesedik és elhúzódik. Ugye vannak azért jó forgatókönyvek is, hát relatíve jó, mit nevezünk ilyen körülmények között jónak, az, hogy további országok nem kapcsolódnak bele, és egy rövid időn belül egy elég konkrét végeredménye van ezeknek a harcoknak. A Közel-Kelet azért alapvetően máshogy működik, mint a nyugati világ. Ott, hogy is mondjam, a meghatározó az, hogy kinek mekkora tekintélyi elvűség van az országok között. Hogyha kiderül az, hogy Izrael különösebb ellenállás nélkül meg tudja semmisíteni a Hamászt, és utána kitör a nyugalom, akkor elképzelhető, hogy az Ábrahám folyamatok újraindulnak, és két év múlva már egy ilyen nagyon kellemetlen emlékként fogunk csak gondolni erre az epizódra. Sajnos azonban könnyen lehet, hogy itt most egy általános leszámolási hullám indul be, amiben bekapcsolódik Irán, Szaúd-Arábia. Ugye mi úgy tudjuk, hogy itt az izraeli-palesztin kérdés a döntő, valóban az itt a katalizátor, de hát van egy hatalmas szunnita-síta konfliktus is a háttérben, aminek még nem tudjuk a kifutását. És ami számunkra itt Európában a legfontosabb, hogy az EU nagyon jelentős mértékben függ már afrikai és közel-keleti nyersanyag hordozóktól, tehát azzal, hogy Oroszországot eltávolítottuk magunktól, ezáltal kritikussá vált, hogy észak-déli Afrika irányból milyen nyersanyagok, urán, ritka fémek, olaj, gáz jut el Európába, és ugyanez a közel-kelet felől. Az Európai Unió nem engedheti meg magának egy ukrán-orosz háború és egy zöld átállás közepén, hogy még a közel-keletet is elveszítse.
Tehát akkor még inkább sorokba szorított helyzetbe került most Európa.
Igen, illetve hozzátenném, hogy mivel ezt az EU részben, ha ismerem, saját magának csinálta, elképzelhető, hogy a sok párhuzamos cél közül néhányban módosítani kell.
Tatár Mihályt, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzőjét hallották. A beszélgetés és a korábbi adások is elérhetők az infostart.hu oldalon. Köszöni a figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Varga Mónika.